Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök annak, hogy ezt a szombatot együtt tölthetjük Isten ígéje körül. A mai alkalommal egy bibliai szereplőt fogunk megvizsgálni, megnézni az ő életét, az ő életének a tanulságait. Természetesen vannak olyan szereplők a Bibliában, akik úgy közel állnak a szívünkhöz, a lelkünkhöz. Ha megkérdeznélek benneteket, hogy ki a kedvenc bibliai személyetek, akkor el tudnátok mondani néhányat. De úgy szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy kinek a kedvenc bibliai személye az ezrahita Étán vagy Hémán? Lehet, hogy azt kérdezik, hogy ki volt ő? Hát megvizsgáljuk, hogy ki volt ő, mert úgy gondolom, hogy ugyanolyan tanulságok szűrhetők le az ő életéből, mint bármelyik más bibliai személynek az életéből tulajdonképpen. És még azt szeretném elmondani, hogy egy műve is ránk maradt, ezt is meg fogjuk vizsgálni, ez a 88. Zsoltár. Szintén, ha megkérdeznélek benneteket, hogy melyik a kedvenc Zsoltárotok, akkor mondanátok, hogy a 23-as, 51-es, de nem tudom, hogy ki jelentkezik, és azt mondja, hogy az én kedvenc Zsoltárom a 88-as Zsoltár is. Lehet, hogy a mai alkalom után sem fogjuk azt mondani, hogy ez lett a kedvenc Zsoltárunk, de benne van a Bibliában. Benne van a zsidók énekeskönyvében a Zsoltárok. A zsidóknak az énekeskönyve volt, amiből szombaton énekeltek, és ez, mint ének, bekerült az ő Zsoltárukba. Ezt énekelték. De nézzük meg, hogy ki volt ez, az ezrahita Hémán. A Királyok első könyve 4. fejezet 31. verse Salamonról beszél, és azt mondja, hogy Salamon bölcsebb volt minden embernél a földön, még az ezrahita Hémánnál is. Tehát nem tudom, mire gondoltok, hogyha azt mondja, hogy a világon a legbölcsebb ember volt, és bölcsebb volt még a XY-nál is, mit gondolunk róla? Hát ő a második legbölcsebb, tehát azért Salamon után másodiknak lenni nem kicsi dolog. Tehát már mindjárt látjuk, hogy az ember milyen fontos volt. Salamon a világ legbölcsebb embere, de ki a második? A Hémán, az ezrahita Hémán. Aztán a Krónikák első könyve 25.1-ben és az 5. versben azt olvassuk, hogy ő proféta is volt. Dávid és a sereg fővezérei a szolgálatra külön választották Aszáf, Hémán és Jedutun fiai közül azokat, akik profétai lélekkel játszottak a citerákon, lantokon és cintányérokon. Tehát itt azt látjuk, hogy Hémánnak a fiai tulajdonképpen zenéltek, és azt mondja a Biblia, hogy profétai lélekkel nyúltak a hangszerhez. Nem tudom, mit gondoltok erről, mit jelent citerán, lanton, cintányéron profétai lélekkel játszani. Hát ez mutatja, hogy az éneklés, a zenélés az nem egy akármilyen szolgálat volt, hanem profétai minősítést adtak annak, amikor ők énekeltek, zenéltek különböző hangszereken. És az 5. vers, ezek mind Hémán fiai, aki a király látnoka volt, hogy Isten beszédeivel hatalmát fölemelje. Tehát láttuk, hogy a második legbölcsebb ember, aztán a fiai profétai lélekkel játszottak a hangszereken, és majd látni fogjuk, hogy mennyi volt belőlük, és ő vissza fogunk térni rá. És ő pedig a királynak a látnoka volt, a királynak a profétája volt azért, hogy a király életének az előmenetelét szolgálja, a király sikerét szolgálja. Aztán azt is olvassuk róla, hogy énekes volt, templomi énekes, ezt olvassuk, Krónikák első könyve 15-19. Az énekesek ezek voltak, Hémán, Aszáf és Étán, hogy a rész cintányérokat megzendítse. Cintányéron is játszott, úgy, ahogy láttuk. Ezek azok, akik fiaikkal együtt szolgáltak ott, a kéhátiták fiai közül, Hémán a főénekes. Tehát, ha valaki főénekes a templomban, akkor talán ez is mondhatnánk, hogy ő volt a szólista. Mert látni fogjuk, hogy 288 énekes szolgált a templomban, és a 288 énekes közül kiemeli a Biblia, és azt mondja, hogy Hémán ő volt a fő énekes, talán mondhatnánk azt is, hogy szólista volt. Aztán a Biblia leírja magának Hémánnak, mint zenésznek, zeneszerzőnek, profétának, bölcsembernek és a többi zenésznek, énekesnek a szolgálati leírását, hogy hogy kellett énekelni és hogy kellett zenélni. Tehát megkapták a munkaköri leírást, vagy megkapták a szolgálati leírást, ami parancsba volt adva nekik, hogy hogyan kell énekelni, hogyan kell zenélni, hogyan kell szolgálni. Hát a szolgálati leírás az volt, amely feladatuk volt, hogy adjanak hálát Istennek, mert örökké tart a szeretete. A 288 énekes, meg plusz a zenészek, akik ők is több százan voltak, az volt a feladatuk, hogy adjanak hálát Istennek, mert Istennek örökké tart az ő irgalma, az ő jósága és az ő szeretete. És aztán ezt mondja tovább, Hémánt és Jedutún is velük hagyta, másokat is választott, akiket név szerint megneveztek, hogy az Urat dicsérjék, mert az ő irgalmassága örökké való. Tehát kijelölték a zenészeket, kijelölték az énekeseket, és megmondták, hogy mit kell csinálni. Azt mondták, hálát kell adni az Istennek, mert örökké tart a szeretete. Dicsérjék az Urat, mert az ő irgalmassága örökké való. Hémánnál és Jedutunnál voltak a kürtök, a cintányérok, és az istenes énekeket kísérő hangszerek. És a következő feladat, ami szintén a munkaköri leírásukat mondja el, mert a kürtösöknek és az énekeseknek egyaránt az volt a feladatuk, hogy együtt zengék az Úr dicséretét és magasztalását. És amikor nagy fennszóval énekeltek kürtökkel, cintányérokkal és mindenféle hangszerekkel, és dicsérték az Urat, mert ő igen jó, és örökké való az ő irgalmassága. Milyen érdekes, hogy amikor több helyen is leírja a munkaköri leírásukat, szinte mindenik szó szerint azt mondja, hogy az énekeseknek, a zenészeknek az volt a feladatuk, hogy adjanak hálát, dicsőítsük Istent, mert végtelen az ő irgalmassága, nagy az ő szeretete, nagy az ő jósága. Ha arra gondoltok, amikor Mózes mondta, hogy szeretném látni Isten dicsőségét, akkor mi volt ez a történet? Mit látott ő? Amikor megjelent Isten dicsőség, akkor egy hangot hallott, hogy az Úr irgalmas, az Úr kegyelmes, végtelen az ő szeretete, végtelen az ő türelme, végtelen az ő jósága. Így mutatkozott be Isten Mózesnek, és amikor megbízták az énekeseket Dávid és Salamon idejében a templomban, hogy énekeljék és dicsőítsék az Urat, akkor azt mondták, hogy azért kell, és nem csak azt mondták, hogy énekeljetek, amit akartok, zenéljetek, amit akartok, hanem azt mondták, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert nagy az ő szeretete. Dicsőítsétek Istent, mert nagy az ő irgalmassága. Dicsérjétek az Urat, mert ő igen jó és örökké való az ő irgalmassága. Aztán még azt is megmondták nekik, hogy milyen hangerővel kell ezt tenni, és hogyan kell tenni. Krónikák első könyve 15-16-17. És Dávid megparancsolta a léviták fejedelmeinek, hogy állítsanak oda atyuk fiai közül énekeseket, zeneszerszámokkal, lantokkal, citerákkal és cintányérokkal, és hangosan, nagy örömmel énekeljenek. Tehát ez is a munkaköri leírásukhoz tartozik. Miről kellett énekelni? Hogy Isten jó, Isten irgalmas, végtelen az ő szeretete, végtelen az ő irgalma, és ezért kellett Isten dicsőíteni, és hogyan kellett ezt tenni? Hangosan és nagy örömmel. Tehát nem baj az, amikor hangosan éneklünk, meg zenélünk, azért, mert Isten azt mondja, hogy hangosan és örömmel énekeljünk. Említettem Hémánnal kapcsolatosan, hogy az ő gyermekei is szolgáltak a zenekarban, az énekkarban, amit ő vezetett. Krónikák első könyve 25.4.6-ban azt olvassuk, hogy 13 fiú és 4 lánya, 14 fia és 3 lánya volt Hémánnak, ezt olvassuk. Hémán fiai közül, és felsorolja, most nem akarom ezeket a furcsa neveket felsorolni, ezek mind Hémán fiai, aki a király látnoka volt, hogy Isten beszédeivel hatalmát fölemelje. Isten Hémánnak 14 fiút és 3 lányt adott. Ezek mindnyájan apjuk vezetésével az úrházában énekeltek, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, Isten házának a szolgálatában a király, Aszáf, Jedutun és Hémán irányítása szerint. Hát ez egy szép család, nem? 17-en, és mind zenészek, és mind énekelnek, és mind az úrházában. Hát én nagyon el tudnám képzelni egy ilyen családot, hogy ennyi gyermekem az úrházában, mindenki ott van, és mindenféle hangszerrel, és énekel, és dicsőítik az urat, az apjuk irányításával, az apjuk vezetésével, és ez egy csodálatos dolog. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én úgy vagyok, hogy olyan ideálisnak tartom. Egy nagy család, és mindenki ott van, és dicséri az urat. Nem tudom, hogy ez a nagy zenekarban is, ott, biztos, hogy ott voltak a nagy zenekarban is, de lehet, hogy volt egy ilyen családi is, hogyha már voltak 17-en, és még az apjuk is, akkor volt egy ilyen családi zenekar, ahol ők zenéltek és énekeltek a gyülekezetben. Azt olvassuk, hogy Hémán tulajdonképpen nem csak énekelt és zenélt, hanem ének és zene tanár is volt. A Bibliában azt olvassuk, hogy 288 énekest kellett megtanítani és kiképezni az éneklésre. Tehát nem csak úgy volt, hogy van ennyi ember, meg ennyi zenész, és jövünk és éneklünk valamit, vagy zenélünk, hanem ők képzett zenészek voltak, képzett énekesek voltak, és maga Hémán volt az, aki tanította őket. Tehát Hémán bölcsember volt, prófita volt, látnok volt, főénekes volt, zenélni tudott, vezette a zenekart, tanította őket, képezte őket, mint zenetanár. Ugye, hogy keveset tudunk, amikor mondtam a Hémánt, hogy kicsoda ő, hát kicsoda, de ahogy látjuk azért, a Bibliában ott van, és elég sok szép dolog van vele kapcsolatosan. Volt egy nagyon szép esemény, ami a legszebb esemény az ő életével kapcsolatosan, és az előbb azt mondtam, hogy olyan szent irigység fog el, hogy milyen családja, és hogy énekeltek, hogy dicsőítették az urat, hogy zenéltek együtt, de van még egy másik dolog, amit úgy szent irigységgel irigylem őt, az ő szolgálatát. Ez pedig az volt, hogy Salamon megbízta őt, hogy készüljön fel a zenei szolgálatokkal a templom szentelése. Amikor Salamon templomát felszentelték, sok évig építették, és az akkori világ 7 csodájának az egyike volt. Ez nem akármilyen kis épület volt, hanem tényleg az ország büszkesége volt, amikor Jézus idejében is a tanítványok mondták Jézusnak, hogy nézd ezeket a falakat, és nézd ezeket a köveket, micsoda kövekből és falakból épült fel a templom tulajdonképpen. És ez a szentelés egy óriási esemény volt. Több évig építették a templomot, végre elkészült, és jön a nagy ünnepség, a felszentelés ünnepe. Ki fogja vezetni a zenei szolgálatokat? Hát Hémán fogja vezetni. Ő tanítja meg a zenészeket, ő készíti fel az énekszámokat, ő készíti fel a kórusszámokat, az együtt éneklést, együtt zenélést ezen az Isten tiszteleten. De nem csak azért irigylem őt, mert ezzel bízták meg egy ilyen nagy feladattal, hanem azért, ami akkor történt, amikor ő szolgált a templomban. Az egy óriási dolog, ami akkor vele történt. Szeretném elolvasni Krónikák második könyve 5.11-14-ben. Azután, amikor a papok kijöttek a szentélyből, mindnyájan, akik ott voltak, megszentelték magukat, és így nem kellett megtartaniuk a sorrendjüket. És az énekes, léviták mind, ahányan voltak, Aszáf, Hémán, Jedutun fiaikkal és testvéreikkel, fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, kelet felől az oltárnál álltak, és velük együtt 120 kürtölő pap. Mert a kürtösöknek és az énekeseknek egyaránt az volt a feladatuk, hogy zengjék az Úr dicséretét és magasztalását. És amikor nagy fennszóval énekeltek, kürtökkel, cintányérokkal és mindenféle hangszerrel, és dicsérték az Urat, mert ő igen jó és örökké való az ő irgalmassága, tehát eleget tett a munkaköri leírásának, akkor a házat, az Úrnak házát felhőt öltötte be, úgyhogy a papok nem tudtak odaállni miatta a szolgálatra, mert az Úr dicsősége betöltötte Isten házát. Mi volt ez a nagy esemény? Mi volt, mi történt ezen Isten tiszteleten? Addig, amíg ez a sátor, ez a templom felépült, addig sátorban volt az Isten tisztelet. Ott volt a frigyláda, ott volt a szentély, a szentek szentje, és Isten a szentek szentjében lakott, ott volt a frigyláda, a frigyládán két angyal, és a két angyal közötti teret nevezték úgy, hogy az a sekina, Isten dicsősége, Isten jelenléte tulajdonképpen a templomban, és a láda fedele, ez volt a kaporet, ami a kegyelemnek a királyi széke volt tulajdonképpen, benne a 10 parancsolattal, és tulajdonképpen ott lakott az Isten. Azért nem lehetett bemenni a szentek szentjébe, benézni, oda menni, mert az Istennek a lakhelye volt, és Istennek a jelenlétét, a látványát bűnös ember nem tudta elviselni tulajdonképpen. Felépül a templom, elkészül a szentek szentje, bent van a frigyláda, de még nincs ott a dicsőség. Isten még nem költözött be a saját lakóhelyére. És mikor költözött be Isten a saját lakóhelyére? Amikor Hémán vezette a kórust, és fennhangon énekeltek és dicsőítették az Urat, hogy ő jó, igen jó és örökkévaló az ő irgalmassága, amikor ez hangzott el a dicséreteikből, akkor Isten beköltözött, látványosan beköltözött a helyére, mert felhő töltötte be, Isten dicsőségének a felhője töltötte be a templomot úgy, hogy még a papok sem tudták elvégezni a szolgálatukat. Hát nem egy nagyszerű esemény? Felkészítem a kórust, a zenekart, és úgy szolgálnak ott, az oltár mellett kelet felől áll ez a nagy zenekar, énekkar, és amikor Isten dicsőítik, akkor megjelenik az Isten dicsősége, és elfoglalja a helyet. Az a helyzet, hogy nagyban ez megtörténik, de én hiszem azt, hogy velünk is megteszi ezt az Isten. Szoktuk énekelni ezt, hogy itt van Isten köztünk. És itt van? Miért van itt? Most is itt van, én hiszem, mert ő itt volt, mielőtt még idejöttünk volna, ez az ő háza, nem a miénk. Nem mi fogadjuk az Istent és kérjük, hogy jelenjen meg, hanem ő vár bennünket, és Isten itt van közöttünk. Mikor jelenik meg Istennek a dicsősége? A Biblia az egyik helyen azt mondja, hogy Isten a dicsőítések között lakozik. Amikor mi Isten dicsőítjük, akkor megjelenik az Isten. Milyen csodálatos az, hogy éneklünk egy kezdőéneket. Ez kezdőének nem csak egy olyan ének, amit eléneklünk azért, mert az ima előtt el kell énekelni egy éneket, hanem tulajdonképpen az készíti fel a szívünket, hogy Isten a szívünkbe jöjjön, hogy Isten közénk jöjjön, hogy megtapasztaljuk az ő jelenlétét, megtapasztaljuk az ő áldását. Emlékezz arra, amikor éneklünk, emlékezzünk arra, amikor zenei szolgálatok vannak, hogy ezek nem csak a fülünknek valók azért, hogy élvezzük a szép dallamokat, hanem azt látjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy ahol Isten dicsőítése megjelenik, ott van ő is. És ahogy láttuk, hogy Salamon idejében, ahogy dicsőítették Istent a templom szentelésen, ez volt ez a pillanat. Miért nem mondta Isten, hogy hát én megjelenek már előtte, mielőtt a szentelés van, ott vagyok, és ott leszek azért, hogy mert az én háza. Vagy miért nem egy ima alatt jött Istennek a dicsősége, vagy miért nem a prédikáció alatt, vagy miért nem egy áldozat alatt, mert áldozatokat is áldoztak. Miért pont akkor jött Isten dicsősége, és foglalt el a helyét, amikor énekeltek és zenéltek? Mert Isten a dicséretek között lakozik, és nem is akármilyen dicséretek között, hanem meghagyja, hogy mi legyen ez a dicséret, hogy dicsérjék őt, mert igen jó, örökkévaló az ő irgalmassága és az ő szeretete. Ez egy óriási dolog, amikor ez történik. Nem tudom, hogy ki az, aki nem örül ennek, hogy Isten jó és kegyelmes és irgalmas. Lehet olyan ember, aki nem örül ennek? Van olyan, aki nem örül ennek? Tessék? Ismertek névre valakit? Szerintem ismertek. Ismeritek Jónást? Amikor ott panaszkodott a bokor alatt, akkor azt mondja, hogy Uram, tudtam, hogy te jó vagy. Tudtam, hogy te kegyelmes vagy. Tudtam, hogy meg fogod szabadítani őket. Miért volt dühös Jónás? Mert Isten jó. Hát, azt hallotta már, hogy azért vagyunk dühösek, mert Isten megvehet, meg betegséggel, meg nyomorúsággal, meg ilyennel, és ezeket elmondjuk, és haragszunk ezért talán az Istenre. De hogy azért haragudjon valaki, mert az Isten jó, mert az Isten irgalmas, pont azért haragudott Jónás, ami az énekkarnak meg a zenekarnak a feladata volt. Az volt az énekkarnak, zenekarnak a feladata, hogy dicsőítsék Istent, mert jó. Ő pedig azért haragudott, mert az Isten jó. Természetesen, hogy a mai prédikációban is, a továbbiakban is látni fogjuk azt, hogy magával Hémánnal kapcsolatosan is, hogy hát nem ez az egész teljesség az életről, hanem van még valami emellett, hogy Isten dicsőítjük, mert jó, mert örökké való az ő szeretete. Most szeretném elolvasni az ő Zsoltárát, a fennmaradt művét, ami a Bibliában fennmaradt, egyetlen egy műve a Zsoltárosnak, és nézzük meg, hogy mit énekelt, és milyen énekre tanította meg egy bizonyos ponton a gyülekezetet és az énekeseket. Az Ezrahita Hémán tanító költeménye. Uram, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel-nappal. Jusson hozzád imádságom, figyelj esedezésemre, mert tele van bajokkal a lelkem. Életem közel került a holtak hazájához. A sírban roskadok közé sorolnak, olyan lettem, mint egy erőtelen férfi. A halottak közé kerülök, mint azok, akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé, és kikerültek a kezedből. A sír mélyére juttattál, már mélységes sötétségbe. Rám nehezedett haragod, örvényeid mind lehúznak engem. Elszakítottad tőlem ismerőseimet, utálatossá tettél előttük. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok, szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram, minden nap, kitártam felét kezemet. Teszel-e csodát a halottakkal? Fölkelnek az árnyak, hogy magasztaljanak téged? Beszélnek-e a sírban szeretetedről, hűségedről az enyészet helyén? Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén? De én hozzád fohászkodom, Uram, már reggel hozzád száll imádságom. Miért taszítasz el engem, Uram? Miért rejted el orcádat előlem? Nyomorult és beteg vagyok ifjúságom óta. Rettegek tőled, tanástalan vagyok, rám zúdult izzó haragod. Rettentő csapásaid megsemmisítettek. Körülvesznek minden nap, mint az árvíz. Teljesen bekerítenek engem. Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem. Az egyik angol fordítás úgy adja vissza, hogy a sötétség lett a legjobb barátom. Hát nem tudom, mit gondoltok erről a Zsoltárról. Kinek lesz a kedvenc Zsoltár ez a Zsoltár? Milyen lenne az, mert ez az énekeskönyvben van, amikor megkérdezik a gyülekezetben, hogy mit énekeljünk, kinek van a kedvenc éneke, vagy azt mondjuk, hogy meghívjuk Hémán testvért a zenekarával együtt, hogy a kedvenc dalát, a 88. Zsoltárt énekelje, és az óravezető azt mondja, gyülekezet, a testvérek, csatlakozzunk hozzájuk szívvel, lélekkel ennek az éneknek az éneklésében. Hát nem tudom, hogy ezt választanánk, és így énekelnénk, vagy szeretnénk erről énekelni. Vajon van-e szakadék a között, amit ő megkapott parancsban, mert mit kapott parancsban, hogy mit kell csinálni az énekkarával? Dicsérjék Istent, mert örökkévaló az ő jósága és szeretete. Hányszor hangzik el ebben a Zsoltárban ez? Egyszer sem. Van egy szolgálati leírása, és ebben a Zsoltárban biztos, hogy voltak olyan dalai is, biztos, hogy voltak olyan énekei is, olyan szerzeményei is, de nem maradtak meg a Bibliában. Egy maradt meg a 88., ami erről szól. Nem tesz eleget ennek a megbízatásának, mert egyetlen egyszer sem látjuk azt, hogy adjanak hálát, mert örökké tart az ő szeretete. Ez egy meg nem énekelt Zsoltára. Miért nem éneklik ezt? Ugye, hogyha azt nézzük, hogy miként a szarvas a hűs vízre, van egy ilyen Zsoltár, és ezt megzenésítették, és énekeljük. Vagy énekeljük, hogy az Úr a pásztorom, nem szűkölködöm. Nagyon sok Zsoltát megzenésítettek és énekelnek, de miért nem zenésítették meg a 88. Zsoltát, és miért nem éneklik ezt? Mert ők énekelték abban az időben. Azért nem énekeljük, mert nem illik bele abba, amit az Isten tiszteletről gondolunk. Amit az Isten tiszteletről vélünk. Mert tulajdonképpen a zsoltárosnak volt egy baja, és mit tett a bajával? Énekbe foglalta a baját. És hol énekelte ezt az éneket? A gyülekezetben. Az Isten tiszteleten. És hova került be az éneke? Az énekeskönyvbe került bele az ő éneke, amit később is elővettek tulajdonképpen. Miért nem énekeljük? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy csak pozitív dolgokat szabad mondani az Istenről. Csak pozitív megnyilvánulást, olyan, hogy elfeledkeztél rólam, elhagytál engem, hát ez a hitetlenségnek a jele. Ez nem illik bele, hogy ilyet Isten tiszteletben énekeljünk. Számunkra az Isten tisztelet az, hogy pozitívak legyünk. Elénekeljük azt, hogy sziklára tetted az én lábamat, elénekeljük azt, hogy füves legelőkön vezetsz engem, elénekeljük azt, hogy sasszárnyon hordozol, elénekeljük azt, hogy olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, abszolút meggyőződés, kicsoda az Isten, hogy az Isten lát bennünket, és az Isten gondoskodik rólunk. Hémán tudta, hogy az Isten tisztelet több ennél, és az élet több ennél. Mert mindnyáján tudjuk, hogy hálát adunk Istennek, de nagyon sokszor ott vannak a kérdéseink. Uram, miért engedted meg? Kinek nem volt ilyen kérdése? Miért pont engem? Miért pont velem? Uram, miért engedted meg? És mit gondolunk, hogy ez bűn, ilyen kérdéseket feltenni Istennek? Hát a Hémának nem volt bűn, és ő el is énekelte a gyülekezetben, a nagy kórusával és zenekarával, akkor miért gondoljuk azt, hogy az, ami fáj meg bánt bennünket, az nem az Isten tiszteletre való? Az emberi léleknek különböző évszakai vannak, különböző periódusai, és a zsoltárok is így épülnek fel, hogy háromféle zsoltár van a Bibliában. Az egyik fajta zsoltár, ez a betájolódás, amikor megtalálom a helyemet, keresem és megtalálom a helyemet, és amikor megtaláltam, ez az eligazodás, amikor eligazodtam a világ mindenféle dolgaiban. Ez az, amikor minden rendben van az életemben, amikor sinem van az életem, amikor jó kerékvágásba került az életem. És akkor éneklünk arról, hogy milyen csodálatos az Isten. Tehát ez a betájolódás, amikor a helyén érzem magam. Igen, ott vagyok, ahol lennem kell, minden úgy van, ahogy érzem, rendben van az életem. Ez a betájolódás, illetve eligazodás zsoltárok. 81. Zsoltár második verse azt mondja, örvendezetek Istennek, ami erősségünknek, újongjatok Jákob Istenének. Tehát semmi problémáról nem beszél, egyszerűen csak halleluját mond az Úrnak, dicsőíti az Urat. Mi is szoktunk, nekünk is vannak ilyen periódusok az életünkben, amikor ezt tesszük, és ez jó is, helyén való is. Megköszönjük Istennek a jóságát, megköszönjük Istennek a kegyelmét, megköszönjük a családtagjainkat, szeretteinket, barátainkat, megköszönjük a gyülekezeti tagjainkat, hogy mennyire szeretnek bennünket, körülvesznek, támogatnak, imádkoznak érettünk. Megköszönjük a lelkészt, hogy az Úr adott egy lelkészt, aki odafigyel ránk és gondoskodik rólunk. Ezek az ilyen betájolódó zsoltárok, amikor minden rendben van az életünkben, és halleluját mondunk, és dicsőséget mondunk az Istennek. Aztán van egy másik fajta zsoltár, ez az eltájolodás, amikor úgy az ember elvész, amikor az ember eltéved. Ebből van a legtöbb a zsoltárokban. Amikor kilépünk a lélek sötét éjszakájába, akkor, amikor a hitünk megpróbáltatik. Akkor, amikor hiányoljuk a bizonyosságot, hogy Isten ott van velünk. Itt van Isten velünk? Lát egyáltalán? Foglalkozik velünk? Törődik velünk az Isten? Amikor az Isten távolinak és közömbösnek tűnik. Hol van az Isten? Én a legtöbbször akkor értem át a gyermekeink ilyen asztmás, befulladós betegségben nagyon sokszor voltak, és amikor a másik szobában hallottam, hogy egész éjszaka köhög a gyerek, a feleségem mindent megpróbált megtenni, hogy csillapítsa, és én meg a másik szobában imádkoztam, és azt mondtam, Uram, ott van az a kis csecsemő, semmit nem vétkezett, senkinek nem ártott. Most imádkozunk mindketten a feleségemmel. Miért nem gyógyul meg? Miért nem hallgatod meg? Hát neked csak egy szavadba kerülne, és meggyógyíthatnád. Egész éjszaka szenved, az az ártatlan gyerek majdnem megfullad. Hát miért nem tudsz rajta segíteni? Ez nagyon sokszor előfordult, amikor így imádkoztam Istenhez. Tehát van a betájolodos, az eligazodó Zsoltár, amikor minden a helyén van az életünkben, és dicséretet mondunk az Istennek. Aztán van, amikor eltájolodunk, és nem látjuk Istent, nem találjuk Istent. Emlékeztek, hogy Jézus melyik Zsoltárt mondta keresztfán? Én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus a keresztfán nem azt énekelte, hogy örökké való jósága és kegyelme, és dicsőítsük az Urat. Nem ezt énekelte, hanem azt énekelte, hogy Istenem, miért hagytál el engem? Mint ez a zsoltáros. Istenem, miért tetted velem? És nincs válasz a kérdésére. Aztán van a harmadik fajta zsoltár, ez az újra tájolodás, amikor túl vagyunk a nehézségen, amikor választ kaptunk a kérdéseire, amikor meggyógyultunk egy betegségből, akkor éneklünk egy zsoltárt, amikor újra helyünkön vagyunk, és megtaláltuk a helyünket. Ezek az újra tájolódás zsoltárok. A 30. zsoltár, 2-től 5-ig egy ilyen. Magasztalak, Uram, hogy fölemeltél. Hát mert ha fel kell emelni, akkor valamikor nem ott voltam. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, meggyógyítottál engem. Tehát volt egy eltájolodás, de aztán jött a gyógyulás, jött, amikor Isten helyrehozta. Uram, felhoztad lelkemet a sírból. Hát volt reménytelen helyzetben, azt mondja, sírban volt, és mi történt? Felhoztad onnan. Fölélesztettél a sírba szállók közül. Dicsérjétek az uratti hívei, dicsérjétek szent emlékezetét. Bajban volt a zsoltáros, mélyen volt a zsoltáros, de felemelt az Isten, és újra a helyére helyezte, és dicsőíti ezért az Urat. Háromféle zsoltár van, az Isten jó, az Isten kegyelmes, az Isten irgalmas, és köszönöm, hogy meghallgattál, de van még egy harmadik is, hogy miért hagytál el, és ebből a háromból a kettőt szoktuk énekelni. Amikor örül a lelkünk, hogy jó az Isten, és amikor az Isten meghallgatta az imánkat és visszahozott, de abban a fázisban, amikor mélyen vagyunk, és amikor sötétben vagyunk, és amikor nem látjuk a kiutat, és nem látjuk a választ, ezt nem szoktuk énekelni. Hémán nem hagyta figyelmen kívül ezt a harmadikat sem. Miért nem hagyta figyelmen kívül Hémán? Hát mert okos volt. Hát a világ második legbölcsebb embere. Csak tudta, nem tévedésből írta ezt a zsoltárt, mint egy buta valaki, aki leírta, és aztán itt marad, hanem ő azért írta, mert bölcs volt, Salamon után a legbölcsebb. Miért nem imádkozott csak akkor, amikor rendben vannak a dolgai? Miért nem dicsőítette Istent akkor, amikor visszakapta dolgokat? Miért van az, hogy Hémán tudott akkor is megénekelni, meg tudta énekelni a helyzetét, amikor nem látta kiutat, és egyetlen egy választ sem kapott? Hát azért, mert bölcs volt. Tudta azt, hogy a lelki életben a hit és a kételj kéz a kézben járnak, tudja a különbséget az őszinte kételj és a hitetlenség között. Vajon ez a kételj, hogy miért hagytál engem, ez bűne? Milyen hitetlen vagy, ha azt mondod, hogy elhagyott az Isten? Mit szoktunk mondani arra, aki azt mondja, hogy engem az Isten is elhagyott? Mit szoktunk rá mondani? Miért vagy ilyen hitetlen? Hát hitetlen vagy. A zsoltáros hitetlen volt, amikor erről énekelt, hogy ott elhagyta az Isten. Odaadta őt, már a sötétség a legjobb barátja. Vagy még inkább egy kérdés, olyan Jézus hitetlen volt a kereszten, amikor azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És ez a 22. zsoltárnak az éneklése, ezt a zsoltárt énekelte tulajdonképpen. Tehát van különbség a kételj, az őszinte kételj és a hitetlenség között. Van különbség az őszinte kérdések, illetve az őszinte kételj és a hitetlenség között. Majd esetleg visszatérünk arra, hogy mi a különbség a kettő között, mi az őszinte kételj és mi a hitetlenség. Talán azt mondhatnám el, hogy a hitetlenség az, amikor azt mondjuk, hogy hibáztatjuk az egyházat, hibáztatjuk a lelkészt, hibáztatjuk a testvéreket, kételj van bennünk, de mindenki mást hibáztatunk, na ez a hitetlenség. A zsoltáros nem hibáztatott senkit, egyszerűen elmondta, hogy baj van a lelkemmel, nem találom a kiutat, Isten valamit tegyél velem. Ez az őszinte kételj. Elkerülhetetlen, hogy őszinte kérdéseket tegyünk fel, hogy megtapasztaljuk a bizonyosság hiányát. Nem akarlak benneteket kérdezni, hogy volt-e ilyen az életetekben, amikor úgy érzedek, hogy teljesen reménytelen, és még imádkozni se tudtatok. És ez nem probléma. Mert azt mondtuk, hogy a lélek évszakai váltogatják egymást. Különböző évszakok váltogatják egymást. A halleluja, dicsőség az Úrnak, és a miért Uram között ott van nagyon-nagyon sok dolog az életünkben. Nem tudjuk, hogy a gyászát milyen tragédia okozhatta Hémánnak, hogy ilyen zsoltárt írt. De mit tett ezzel a gyászával és a tragédiájával? Énekbe foglalta, és az Úr elé vitte. Jól tette? Egy éneket készített belőle, és az Isten tiszteleten énekelte ezt az éneket. Amikor a kételjeinket Istenhez visszük, akkor Isten nem haragszik ránk, és nem nevez bennünket hitetlennek, hanem örül, hogy jó helyre megyünk. Hogy nem a szomszédnak mondjuk, nem valaki másnak, ezer idegennek a bajunkat, hanem Istenhez visszük. Még ha kételjeink is vannak, de Istenhez visszük, és azt mondjuk, hogy Uram, te nem hallgattál meg, nem értelek, haragszok rád, vagy bármit, amit elmondunk Istennek, Isten azt mondja, hogy köszönöm gyermekem, hogy nekem mondod. Ez már hit, ha Istennek mondjuk el tulajdonképpen. Hémán nem volt egyedül, volt más ilyen zsoltáros is. Szeretnék olvasni a 44. zsoltárból néhány verset. Ó Istenünk, fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték el nekünk azt a dolgot, amelyet napjaikban, a hajdankor napjaiban cselekedtél. Mégis elvetettél, meggyaláztál minket, és nem vonulsz ki seregeinkkel. Oda dobtál minket, mint vágó juhokat, és szétszórtál minket a nemzetek között. Nagyon olcsón adtad el a népedet, és nem tartottad magasra az árát. Csúfságul vetettél oda minket, szomszédainknak, gúnyolnak és nevetnek a körülöttünk levők. Példabeszéd tárgyává tettél a népek között, fejüket csóválják a nemzetek. Gyalázatom naponta előttem van, és arcom szégyene elborít engem, a csúfolok és káromlok szavai miatt, az ellenség és a bosszúálló miatt. Mindez utolért minket, mégsem felejtettünk el téged, és nem szegtük meg szövetségedet. Nem pártolt el tőled a szívünk. Lépteink nem tértek le ösvényedről. Noha kiűztél minket a sakálok helyére, és ránk borítottad a halál álnyékát. Kelj fel! Miért alszol, Uram? Kelj fel! Neves el minket örökre! Miért rejted el arcodat? Miért felejted el nyomorúságunkat és elnyomottatásunkat? Mit tesz a zsoltáros ebben a helyzetben, amikor ilyen helyzetben van? Egy dolgot tesz, azt mondja, hogy ébrezget ez Istent. Uram, ébredj fel, kelj fel! Nézz ránk, segíts rajtunk, ne rejtsd el a te arcodat. Mi mit szoktunk ilyenkor tenni, amikor valaki ilyen kételyes szavakat mond? Azt mondjuk, hogy imádkozzál többet, járjál az Isten tiszteletre, hallgassál több prédikációt, tanult komolyabban a szombatiskolát. Érdekes, hogy a zsoltáros nem ezt mondja, hogy ez a megoldás. Egyszerűen Istenhez folyamodik, és azt mondja, Uram, ébredj fel, kelj fel, tekints rám, és hallgassál meg engem. A kételj nem hitetlenség, hanem hit. Válaszokat kereső hit, amikor úgy tűnik, hogy egyáltalán nincs válasz. És azt hiszem, hogy ezt ne kell jegyeznünk, el fogom ismételni. A kételj, az őszinte kételj nem hitetlenség, hanem hit. Válaszokat kereső hit, amikor nincs válasz és nem látszik válasz. Amikor nincs kiút, nem látjuk a kiútat, és kételj van a szívünkben, ez nem hitetlenség, hanem az a hit, amely keresi a kiútat, keresi a megoldást. Mi a hit ellentéte, ha nem a kételj? Tessék? Igen, hogyha nyelvtanilag veszük, akkor a hitetlenség. A hit ellentéte a bizonyosság. És ez nagyon furcsa, mert ha valamiről megbizonyosodom, már nem kell elhinnem, nem? Miért kell elhinnem valamiről, amiről tudom, hogy az, azt már tudom, azt nem hittel fogadom el. A Biblia azt mondja, a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hit az, amikor még nem látom, de már meggyőződök róla. Tehát tulajdonképpen, amikor én meg vagyok győződve a saját igazamról, na az a hit ellentéte. amikor már se Isten, se ember, se angyal nem tud engem kimozdítani engem onnan, mert én megyek a magam feje után, én tudom a dolgokat. Na ez a hit ellentéte, mert a hit a bizalom. A Bibliában a hit szó az bizalmat jelent. És a bizalomnak az ellentéte, amikor megvonom valakitől a bizalmamat. A zsoltáros, amikor kételyeket vet fel, és Istenhez viszi, akkor nem vonja meg a bizalmát Istentől, hanem a bizalmát még inkább megerősít Istenben azzal, hogy elmondja neki a kételyeit. A hitetlenség az, amikor azt mondom, hogy tudom, hogy milyen az Isten, úgysem ér semmit, hiába jártok a gyülekezetbe, semmi nem fog jelenteni, Istenhez nem kell fordulni, nem bízok benne. Na ez a hitetlenség, amikor a bizalmamat megvonom. Amikor kérdéseket teszek fel, kételyes kérdéseket teszek fel Istennek, akkor ez nem hitetlenség, hanem bízok Istenben, hogy ő meg fogja mutatni a kiútat az én számomra. Ezek a zsoltárok kétellyel kezdődnek, kérdésekkel kezdődnek, és dicsőítésekkel fejeződnek be. Tehát nem tudom, hogy mit tartunk fontosnak. Ami most van, vagy ami a vége lesz. Ki nevet a végén, vagy mi lesz a vége. Hát most is fáj, ami velünk történik, de a kérdés az, hogy mi lesz a végén. Kérdések vannak, kételyek vannak a zsoltárosban, a legtöbb zsoltárban, de a vége pedig a dicsőítés, mert Isten megadja azt, amit kér. Szeretnék így most már így a vége felé egy-két ilyen zsoltárt is megemlíteni. Nézzétek, hogy változik, hogy a zsoltárosnak ott vannak a kérdései, és utána pedig dicsőít. Uram, még meddig tart ez? Végképp elfelejkeztél rólam? Meddig rejted el arcodat előlem? Meddig kell tanakodnom lelkemben, és bánkodnom a szívemben naponként? Meddig hatalmaskodhat rajtam az ellenségem? Mert én bízom kegyelmedben, szívem újong szabadításodnak. Hadd énekeljek az Úrnak, mert jót tett velem. Tehát látjuk, hogy az elején a kérdések vannak, a kételyek vannak, és hogy fejezi be? Hadd énekeljek az Úrnak, mert jót tett velem. Ezek az ilyen újraigazodó zsoltárok, amikor eltévedtünk, elromlott valami, nem láttuk a kiutat, feltettük a kérdéseinket Istennek, Isten megválaszolt, és utána dicsőítjük az Urat. Nézzük a 22. zsoltárt, amit Jézus is a Golgota keresztjén elmondott. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van segítséged jajszavamtól. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugalmam. A föld határáig mindenki megemlékezik az Úrról, és megtér hozzá. Leborul előtted a föld minden nemzetsége, mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken is. Láttátok, az elején a kérdések ott voltak, a kételyek, én Istenem, miért hagytál el engem? Kiáltok hozzád, nem hallgatsz meg. Nincs nyugalmam. És hogy fejeződik be a zsoltár? Úgy fejeződik be, hogy a föld határáig mindenki megemlékezik az Úrról, és megtér hozzá, leborulnak előtte a föld minden nemzetsége, mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Azt is mondhatnánk, hogy ezek a zsoltárok azért zárulnak dicsőítéssel, mert kételyel, kérdésekkel kezdődtek. Nagyon sokat elveszítünk akkor, amikor szégyeljük a mi kételjeinket. Azért nincs annyi sok dicsőítés az életünkben, mert hiányzanak az őszinte kérdéseink is. Úgy gondoljuk, hogy szégyeljük az, hogy Istennek őszintén elmondjuk, hogy mi van a szívünkön. Úgy gondoljuk, hogy a gyülekezetben hitetlennek néznek bennünket, ha elmondjuk, hogy mi van az életünkben, és hiányzik a dicsőítés, mert elmarad. Ha a szívemben ott vannak ezek a kérdések, ezek a nyugtalanságok, de nem mondom ki, ott hagyom, és képmutató módon jövök a gyülekezetbe, és mosolygok, és dicsőítem az Urat, hogy minden olyan jó és szép, pedig nem az, akkor képmutató vagyok. És miért nem tudja megadni Isten az igazi dicsőítésnek a lelkületét? Mert hiányzott az őszinte kérdés feltevésének a lehetősége is. Nem mondtam el az aggodalmaimat, a panaszaimat nem mondtam el neki. Nem mondtam el, hogy mi bánt engem, nem mondtam el, hogy mit gondolok róla. Ezért nincs meg a dicsőítés sem. Lehet, hogy egy kicsit furcsának hangzik számunkra, de Itt is megvan az egyensúly, mert ha valaki mindig csak panaszkodik, mindig sír, mindig síránkozik, na nem erről szól a Zsoltáros. A Zsoltáros biztos, hogy ezerszer elénekelte azt, hogy Isten irgalmassága jó, kegyelme jó, az ő szeretete nagy, és egyszer elénekelte azt is, hogy Uram, bajban vagyok. Tehát megvolt az egyensúly, ha valaki csak síránkozik, csak panaszkodik, soha nem lép ki ebből, akkor ott gondok vannak. Mert a Zsoltárok, hogy vannak, azt mondtuk, hogy van a betájolodós, amikor minden rendben van, valamikor ideiglenesen elveszünk, mert nem látjuk a kiútat, de aztán visszatájolodunk tulajdonképpen, amikor Isten megadja dolgokat. Na, az a baj, amikor nincsen visszatájolodás, amikor nincs visszaigazodás, és csak a panasz között maradunk, az már az ördögtől, az ellenségtől van. De amikor őszintén elmondjuk, és ahogy mondtuk, hogy a lélek évszakai váltogatják egymást, amikor halleluja van a szívünkben, akkor arról énekeljünk. Amikor kételj van a szívünkben, akkor énekeljünk. Ha úgy érezzük, hogy az Úr meghallgatott bennünket és kihozott bennünket, akkor mondjuk el ezeket. Mire tanít meg bennünket ez az ember? Bölcs volt, proféta volt, zenész volt, énekes volt, zenetanár volt, a templomban nagy feladatai voltak, és zeneszerző is volt, írt egy Zsoltárt, a 88. Zsoltárt, amit ismerünk, hogy nem csak a halleluját tudta megénekelni, hanem a bajait is meg tudta énekelni. Őszintén fel tudta vetni a kéréseit, és éppen ezért jöhetett a válasz Istentől, amikor megoldja a mi kéréseinket. Nem tudom, hogy milyen Zsoltárt vesztek elő, amikor bajban vagytok. Ajánlom nektek azt, hogy amikor nagyon mélyen vagytok, akkor olvassátok el a 88. Zsoltárt. Nem minden nap ezt olvassátok, mert nagyon lesújtó, de ha egy 30-40 év alatt kétszer-háromszor elolvassátok, mert szükségetek van a lelketeknek erre, akkor olvassátok el. És mondjátok el Istennek, hogy Isten, ez a Zsoltár talált visszhangra bennem, mert ezt érzi a lelkem, ezt öntöm ki előtted. Az én kívánságom az, hogy hát nagyon sok olyan periódus legyen, amikor ez az életünk a helyén van, amikor sinem vagyunk, amikor rendben vagyunk, és halleluját éneklünk. És azt szeretném, hogyha ez lenne állandó az életünkben, de mindenki tudja, hogy jöhet más évszak is. És amikor más évszak köszönt ránk, akkor ne legyünk képmutatóak, hanem énekeljük el Istennek, mondjuk el Istennek, imádkozzuk el Istennek a mi bajainkat. Ne féljünk attól, hogy kételjnek hangzik. Ne féljünk attól, hogy tiszteletlenségnek hangzik, hogyha azt mondjuk, hogy Istenem, azt érzem, hogy te elhagytál engem. Mert azt láttuk, hogy ezek a Zsoltárok kételyekkel kezdődnek, és dicsőítésekkel érnek véget. Miért olyan kevés a dicsőítés az életünkben? Azért, mert a kételyeinknek nem akartunk hangot adni. Adjunk hangot a mi kételyeinknek is, hogy igazi legyen majd a dicsőítésünk. Adja az Úr, hogy ezt megtapasztaljuk az ő kegyelméből. Amen.